Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 23. Zsoltárunknak első versét. 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Foglaljunk helyet, és az Isten tisztelet végéig maradjunk is így. Így keressük ki 299. számú dicséretünket, és énekeljük végig mind az 5 versével. 299. számú énekünk első verse így kezdődik: Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked a gyülekezetet, sokunk második otthonát. Áldunk a közösségért, az itt született barátságokért, lelki testvéri kapcsolatainkért. Áldunk, Urunk, a templomért, ezért a megszentelt helyért, ahhoz szól az íge, ahol úrvacsorázhatunk, ahonnan párok indulhatnak el a közös úton, ahol gyermekeinket megkereszteljük, ahol hangzik a konfirmációi fogadalom. Áldunk ezért a hajlékért, hiszen itt élhetjük át újra és újra a mi meglátogatásunk idejét. De köszönjük most azokat a testvéreinket is, akik szerte a hazában és sokan határainkon túl is hallhatják a te beszédedet. Adj nekik is, kérünk, bárhol és bármiben is vannak, járnak, elcsendesedő szívet és rád figyelő lelket. Köszönjük, Urunk, az eddigi három táborunkat. Magasztalunk téged gyermekeinkért, fiataljainkért, a kisköreinkért, az ő heteiken felhangzó ígékért, és könyörgünk most azokért is, akik majd ma térnek haza, hogy rájuk is vigyázz az úton. Hívunk szerető Jézusunk a betegeinkhez, a megtört szívűekhez. Könyörgünk a gyászoló, vesztes testvéreinkért, kérve téged, hogy jöjj és adj vígaszt, benned való megnyugvást és meg nem szégyenülő élő reménységet. Jöjj, Urunk Jézus, és te magad készíts helyet, igéd és önmagad számára, kérünk. Amen. Az igehirdetés alap igéjét Lukács evangéliumából olvasom. Az evangélium 8. részéből, a 22-től a 25-ig tartó igeversekből. Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai, és mondanékik: menjünk a tónak túlsó partjára, és elindulálnak. De hajózásuk közben elszenderedék, és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben voltak. És hozzá menvén felkölték őt mondvám: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén megdorgálá a szelet és a víznek habjait, és megszűnnek, és lőncsendesség. És mondanékik: hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkozának, mondván egymásnak: ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? Kedves testvérek, szomorúan állapíthatjuk meg, hogy világunkat, korunkat nagy mértékben jellemzik, átjárják azok az események, amelyek elbizonytalanítják az embert. Ha megnézed az esti híradásokat, a bemondott hírek 60-70%-a egészen biztos, olyan történésekről számolnak be, amelyektől az ember szinte visszarettem. Valamilyen drámáról, katasztrófáról, gyilkosságról. Néha az ember gyomra görcsbe rándul, és azt kérdezi, hogy hát itt tartanánk már? Ide jutottunk? Milyen világ az, amiben élnünk kell, és milyen világ az, amiben majd a gyermekeinknek és az unokáinknak kell felnőniük? Igen, sokan félnek, nem érzik magukat biztonságban. Vannak olyan budapesti kerületek, ahol az átlag magyar polgár sötétedés után nem megy ki az utcára már. Ott a lét bizonytalanság. De elbizonytalanító a politika is. Bemondanak egy hírt, elhangzik egy közlemény, kiáll két ember, és egymásnak homlok egyenest ellenkező magyarázatot ad ugyanarról a közleményről. De kinek van igaza? Hol az igazság? Kinek higgyek és miért? És mi alapján? Az alapinformációt, a közleményt magát sem tudom ellenőrizni, hogy biztosan úgy van-e. Vajon miért nem megy el a magyar lakosságnak egy nagyon jelentős része a 4 évenként való választásokra? Hát mert bizonytalan. Nem bízik, már nem bízik. A társadalmi élet is megváltozott. Az Európai Unió déli tagállamai közül vannak olyanok, amelyekben a dolgozni képes emberek 30%-a nem tud dolgozni, mert nincs hol, és nincs mit. Régen, ha valaki megtanult egy szakmát, egy mesterséget, gyakran egész életében azzal tudott foglalatoskodni, és el tudta tartani a családját. Ha valaki elkezdte az életét egy munkahelyen, gyakorta, ugyanott fejezte be. Ma, ha egy fiatal nem végez el 2-3 egyetemet, és vagy szakképzést, kérdés, nem találja el magát az utcán. Meg kell, hogy tanuljon 2-3 idegen nyelvet. Fiam, több lábon állj, mert az élet nagyon gyorsan forog és változik. És aki nem tud, és akinek nincs rá lehetősége, mert olyan családból érkezett, vagy aki nem tudja magát eladni, aki nem állja a versenyt másokkal, azzal mi lesz? Fiatalok tömegével hagyják el a hazánkat. Nemrég járt nálam egy idősödő házaspár, akik arról beszéltek, hogy nagyon szeretik a gyermeküket, és sok áldozattal fölnevelték. Becsületesen végigdolgozták az egész életüket. És vajon velünk mi lesz? Ő letelepedett külföldön, mi fiatalabbak nem leszünk. Mi lesz, ha az egyikünk elmegy? Hogy lesz ez? Mennyiféle bizonytalanító, elbizonytalanító tényező van, ami körülvesz minket, amelyek hatnak ránk, külső, belső, társadalmi, és bizony a saját magánéletünkben és családi életünk kapcsán is betegszik a magyar társadalom. Nem csak azért, mert nagyon sok gyógyíthatatlan beteg van, nem csak azért, mert gyakran olyan élelmiszereket eszünk, amelyeknek a minőségét legalábbis kétségesnek gondolják sokan. Valahogy minden olyan bizonytalan lett ebbe a világba. A belső bizonytalanságra és a vele járó szorongásra pedig gyakorta rossz helyen és rossz módokon ad választ sok ember. A kapcsolatok tönkre mennek. Bizalmatlanok lettünk egymással. Embertestvér az embertestvérrel. Ma nagyon sok fiatal úgy köt házasságot, akik még házasságot kötnek, hogy házassági szerződést írnak. Írnak, leíratják. Hogyha mégse sikerülne, akkor meglegyen szerződés formájában, hogy ki mit visz. Hogy lehet így elkezdeni a közös utat? Hogy várható, hogy több gyermek szülessem ebben a bizonytalan élethelyzetben? Szeretjük egymást, összekötjük az életünket, de ha elválnánk, előre állapodjunk meg írásban. Népbetegség lett a depresszió, a pánikbetegség.
és a nehéz anyagi helyzet ellenére a kocsmáinkat se kell bezárni. Valahogy minden inog, nagyon sokan érezzük azt, hogy minden úgy inog az ember lábai alatt. Hogy lesz a holnapom? Lesz-e munkám? Lesz-e férjem? Lesz-e feleségem? Alapíthatok egy családot? És gyakran olyan pót megoldásokat keresünk és választunk, amelyek csak aztán tovább rontják a helyzetünket. A belső bizonytalansággal együtt jár a szorongás, a szorongás alapja pedig a félelem. Félünk. Félünk a csalódásoktól. Hány megszaggatott szívű fiatallal beszélgettem, akiknek eldobták a szívét, és bezárják magukra az életet, és falakat húznak. Félünk a csalódástól. Félünk a tetteink következményétől. Mi lesz, ha ez kiderül? Mi lesz, ha ezt mások megtudják, mit fognak rólam gondolni? És bizony minden ember fél a haláltól. Egyszer meghal az, akit szeretek. Egyszer el kell tőle köszönnöm. És egyszer én magam is befejezem a földi vándorutamat. Az ember attól fél, amit nem ismer. Az elmúlást, a halált nem értjük igazán, és nem ismerjük, és ezért félünk tőle. Amikor hirtelen egy kedves szerettünk megbetegszik, összeszorul a lelkünk. Hogy lesz ez tovább? Amikor mi magunk egy veszélyes élethelyzetbe sodródunk vagy kerülünk, megijedünk, és átfut a fejünkön, lehet, hogy mindennek vége lesz, hogy nincs tovább. Hogy tudja szorítani az ember szívét? Ez a halálfélelem. Kedves testvérek, valami ilyesmit éltek át a tanítványok 2000 esztendővel ezelőtt a genezáreti tavon egy hajóban. Jézus parancsolta nekik, hogy menjetek át a túlsó partra, de útközben lecsapott rájuk a vihar. Az ige pedig azt írja, hogy a mester pedig elszenderedett. Jézus Krisztus egész nap tanított, gyógyított, nagyon kimerült. És nem ébresztik föl azok a hullámverések sem, amelyek már-már becsapnak a hajóba, hanem alszik. Különös evangéliumi pillanatkép ez. A mindig szolgáló, a fáradhatatlanul vándorló, aktív Jézus most nem mozdul. Körülötte mozdul minden és mindenki. De ő nem. Nem cselekszik. Nem beszél. Sokszor látjuk fordítva. Olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus éjszaka elmegy imádkozni, csak úgy magánosan. Gyakran olvassuk, hogy úgy kell föl a nap, hogy Jézust könyörögve találja. Olvassuk, hogy egyszer fölviszi magával a szűkebb tanítványi kört, és azt mondja, hogy vírasszatok velem. És azok belealszanak a Jézussal való vírasztásba. Ez egy fordított kép. Ez egy fordított pillanatkép, amikor Jézus nem aktív, nem cselekszik, nem beszél, hanem fekszik valahol hajó hátsó részében. Kedves testvérek, a Jézussal egy hajóban utazók nem ilyennek látták eddig Jézust, nem ilyennek tapasztalták a vele való vándorutakat, és egyáltalán nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, és Jézus viselkedésével. Végül felkeltik. Mester, mester, elveszünk! Nem tudom, hogy közületek kiélt át vihart a Balatonon. Sokan játszanak ezzel. Ott is egy pillanat alatt csap le a vihar, és Nagyon sokan voltak, akik nem értek aztán ki a vízből. Itt is egy nagy forgószél kíséretében hirtelen csap le ez a vihar. Ugye a tanítványok viselkedése mindannyiunk számára érthető. Félnek. És Jézusé? Jézus viselkedése érthető? Ráadásul olvassuk a történet elején, hogy Jézus parancsára indulnak el. Nem a saját fejük után mentek. Itt a baj, ez a Jézus megalszik. Úgy tesz, mintha nem lenne köze ehhez az egész utazáshoz. Mintha rá nem tartozna. Nem érdekli, hogy elveszünk? Sok hívő ember tapasztalata ez a tanítványi kiáltás. Belekezdtem egy szolgálatba. Valamire igent mondtam, mert úgy értettem meg, hogy az Isten parancsolja nekem. És aztán valahogy minden elromlik. Sokan voltak, akik beiratkoztak a teológiára, de ma nem lelkészek. Sokan. Sokan úgy választották meg a hivatásukat. Úgy értettem meg, hogy ez Isten akarata az életemmel. Azt a társat választottam, akire Jézus egyszer igent mondott nekem, mert lehet így is választani. Aztán egyszer lecsapott a vihar. Uram, és most? Most hol vagy? Hol a hatalmad? Hol az erőd? Hol az áldásod? Mi lesz velem? Mi lesz velünk? Elsüllyed az életem hajója? És Jézus némán és tehetetlenül alszik, és nem segít? Hát ezt érezték a tanítványok. Ott abba a hánykódó hajóba. Ahogy a napi igében Márknál olvashattuk, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Te kívül vagy az én gondjaimom? Nem érdekel? Nem törődsz vele? Akkor Jézus felkel, és parancsol a természet erőinek, amelyek elcsendesednek. És lőn csendesség. És a vihar utáni csendben megszólal Jézus. Jézus gyakran a vihar utáni csendekben tud úgy megszólalni, hogy végre meghalljuk. Különös mondatot mond ez a Jézus. Nem bátorít, nem vigasztal, nem erősít. Nem azt mondja, hogy jól van, fiaim, most már nyugodjatok meg, elhárult a veszély. A szelíd, irgalmas Jézus nem megnyugtatja őket, hanem kérdőre vonja a tanítványait. Azt kérdezi, hol van a ti hitetek? Érezzük belőle a feddést. Érezzük a kérdés mögül a Jézusi elégedetlenséget, a szídást. Úgy látszik, testvérek, hogy Jézus nagyon másképpen látja ugyanazt a helyzetet, amiben együtt van, amit együtt él meg a tanítványaival. Nagy kérdés, hogy ki hogy látja ugyanazt a helyzetet. Ki hogy látott? A tanítványok, a vihart nagynak, pusztítónak, önmagukat, és Jézus pedig kicsinek és erőtlennek látták. A vihar nagy és elsöprő erejű, Jézus pedig tehetetlen. Jézus kicsi. Kedves testvérek, a hívő ember mindig akkor esik kétségbe, pánikol és kiabál és kapkod, amikor a bajt, ami reális, ami tényleg van, amikor ezt a bajt, nagyobbnak látja, mint Jézust. Erős nagy bajom van, és erőtlen tehetetlen Jézusom. Akkor marad a pánik. Jézus kérdésében azért van ott a feddés, a szídás, mert a tanítványok egy valamivel nem számoltak, az ő erejével és az ő hatalmával. Akkor erőtlenedik el az egyház, egy-egy gyülekezet, egy-egy kis közösség, a keresztény iskola, a mi személyes életünk, amikor a gondot, a bajt, a terhet nagyobbnak látjuk, mint Jézust. Úgy tűnik, testvérek, hogy Jézus ezt az egész helyzetet másképpen látja. Jézus szerint nem az a különleges, hogy jön a vihar, mert aki hajóba ül és utazik az élet tengerén, az mind átéli, mert át kell, hogy éljen viharokat. A félelem oka nem a drámai helyzetben van, csupán. Jézus másképp látja. Életünk fontos kérdése, hogy mit minek látunk. Mit mekkorának? Mégpedig Jézushoz viszonyítottan mekkorának látjuk. 2000 éve abban a kis hajóban mindenki keresett valamit. A tanítványok is, Jézus is. Ma is így van, testvérek. Te is jöttél úgy, hogy keresel valamit. Azt csak te tudod, hogy mit. A szeretted gyógyulását, a saját gyógyulásodat, a családi életben való változást, szeretetet, bizalmat. Nem tudom, mit keresel. A tanítványok megoldást kerestek a bajukra, és ebben egyezünk mind ővelük. A félelmük megszüntetését várták Jézustól, a lenyugvó tengert és körülmények megváltozását. Jézus is keresett valamit, hiszen a mondata úgy kezdődik, hogy hol? Jézus is keres valamit, most is. Ugyanabban a hajóban velük utazva, Jézus is keres. Hol van a ti hitetek? Testvérek, Jézus hitet keres. És nagy kérdés, hogy ebben a templomban talál-e? Az ige szerint mi emberek a hitetlenségünk miatt félünk. Mit jelent hinni? Számolni Jézus hatalmával és erejével. Számolunk-e vele? Mit mekkorának látunk az életünkben? Te számolsz-e vele? Befejezem. Ha azt szeretnéd, hogy ne a félelmeid kötözzenek, bénítsanak, vagy ne irányítsanak, mert ezt teszik, kötöznek, vagy irányítanak. Kérd a hit ajándékát. Kérd a hit ajándékát Jézustól, mert más nem adhatja, csak ő munkálhatja. De akkor tegyünk föl végül egy nehéz kérdést. Ha ez így van, és Jézus munkálja a hitet, ha ez így van, hogy a hit ajándék mégpedig Jézustól, akkor mit tehetek én? Mit kell tennem? Kedves testvérek, egy valamit biztosan tehetünk. Kezdjünk el engedelmeskedni neki. Próbáld ki. Állj rá egy Jézusi igére, amit neked, nem a másiknak, nem a családtagodnak, neked mondott az Isten. Egyet próbálj ki, hogy engedsz neki. Amikor az ember enged egy valamiben Jézusnak, az azt jelenti, hogy önmagára nemet mond. Ezért nehéz. Valamilyen bennem lévő ellenállásnak nemet kell, hogy mondjak, mert két akarat egyszerre nem érvényesülhet. Engedj egy igének. Csak egy Jézusi parancsnak engedj. Például annak, hogy bocsáss meg. Vagy kérj bocsánatot. Testvérek, a hit halott, és halott is marad engedetlenségben. A hit halott, és halott is marad nyilvánvaló engedelmetlenségben. Mert testvérek, a hit, amit az ember tehet meg érte, csak engedelmességbe születik. A hit engedelmességben születik. Mit jelent ez? Kapaszkodást Jézusba, aki összeköt hatalmával, és erőt ad. Erő addig nincs, míg minden igéjének tudatosan ellene állok. Erő lesz, csoda lesz, változás lesz, amikor egy dologban őt engedem előre, önmagam helyett. Kívánom nektek és magamnak, hogy ezt átélhessük. Ezért könyörögjünk most. Urunk, mind ismerjük a viharokat. Azt mind tudjuk, hogy mit jelent veszélybe lenni. Azt is tudja ember szívünk, hogy mit jelent a bizalmatlanság, a bizonytalanság, a vele járó szorongás. Köszönjük, hogy elmondod, hogy mindezeknek a gyökere a félelem. Igen, Urunk, sok mindentől félünk mi. Félünk emberek szavától, ítéletétől. Félünk azoktól az élethelyzetektől, amikbe belekevertük sokszor saját magunkat. Félünk attól, hogy nem fognak minket szeretni vagy elfogadni, vagy nem szeretnek és nem fogadnak el. Urunk, sokféle bizonytalanság, szorongás és félelem szorítja a mi szívünket is. Köszönjük, Urunk, hogy neked elmondhatjuk. Szeretnénk is elmondani, nem hazudva magunknak és másoknak. Szeretnénk a szegénységünket eléd tárni, mert hisszük, Urunk, hogy abba önki és feltárulkozásba, abba te ott megjelensz. És köszönjük, Urunk, hogy akinek az élete hajójában megjelenhetsz, az az ember másképp folytatja utána az útját. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te másképpen látsz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te hitet keresel, mert tudod, hogy ebben van a mi életünk és örök életünk. Köszönjük, hogy te mindig a leglényegesebbre mutatsz rá. Bocsáss meg, hogy mi elveszünk önmagukban a dolgokban. Elveszünk az érzelmeinkben. Elveszünk a fájdalmainkban. Elveszünk az ítéleteinkben. Köszönjük, hogy föl akarod emelni a tekintetünket önmagadra. Nem kell így lennie. Köszönjük, Úr Jézus, hogy arra is bíztattál ma bennünket, hogy cselekedjünk meg valamit abból, amit te mondtál, éppen nekünk. Segíts nagy lelkeddel, hogy ezt megtehessük. Támasz nekünk, bennünk, élő hitet, Úr Jézus. Köszönjük, hogy meghallgattad a kérésünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az áldásra álljunk föl. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A gyülekezet foglaljó helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink a nyári menetrend szerint zajlanak. Gyászoló testvérek érkeztek közénk, eltemettük Kovács Andorné született Posga Klára testvérünket élete 82. évében. Benne Kovács Zoltán presbiter társunk édesanyját, gyülekezetünk hűséges hívő testvérét gyászolja. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett családnak. Az Úr Jézus Krisztus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Jegyeseket hirdetek. Kolossa Attila, nőtlen, római katolikus vallású férfi testvérünk jegyzette Rácz Andrea Zsanett hajadont, református vallású nőtestvérünket. Házasságkötésük megáldása 2013. 7. 27-én 14 óra 30 perckor lesz itt a templomunkban. A mennyasszony édesapja Rácz Béla, gyülekezetünk presbitere. Köszönjük, hálásan köszönjük azoknak a testvéreinknek a szolgálatát, akik hazavitték és kimosták, aztán visszahozták a templomi párnákat. Hirdetem, hogy a múlt héten befejeződött hittantábor képeiből egy vetítés látható most a teljes istentiszteletet követően a gyülekezeti nagyterem tetőterébe. Hívjuk hittanos gyermekeinket és szüleiket elsősorban, de minden más érdeklődőt is szeretettel erre a képes beszámolóra. Záró énekünket keressük ki, ez a 479. számú dicséret. 479. számú dicséretünket énekeljük végig. 479. számú énekünk első verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.